Imádkozzunk, jó? Gyorsan aztán belevágok. Nagyon jó együtt lenni, és olyan jó elcsendesedni, és megpróbálni megérteni valamiket arról, hogy te hogyan szeretnéd, hogy mi éljünk az életünk összes területén, és te tudom, hogy a gyülekezetenek mennyire szerves része, vagy mennyire nem szerves része. És kérlek, Uram, azért, hogy te segíts nekünk ezen gondolkodni, te segíts nekünk szembesülni a saját harcainkkal ezen a területen, és Uram, te adj megoldásokat is, mint ahogy ezt annyi különböző formában megígérted. Amen. Nagyon nagy privilégium itt lenni, és ezt minden klisé utánérzés nélkül mondom. Iszonyat nagy lehetőségként élem meg azt, hogy van módom eljönni Megdesztáborba is itt lenni, és oldódni, és részt venni kis csoportban, és műhelyben, és így tovább. A műhelyre sokkal többet készültem, mint erre az előadásra, de ezt az előadást vártam leginkább. És ennek az az oka, hogy ahogy felvetődött ennek az egésznek a kérdése, hogy nagyon jó lenne egy előadást tartani a Megdesz táborban arról, hogy van-e élet a diákkör után. Úgy először megkérdeztem, hogy és miért én? Tehát mi az, ami miatt én nekem kéne ezt az előadást tartani? És egy ilyen nagyon nemes egyszerűséggel jött a válasz, hogy azért, mert én szeretem a gyülekezetemet. És azt gondolom, hogy ezen a jogon egy csomóan közületek ide állhatnátok és tarthatnátok előadást, és ezt így is gondolom. Aztán én mondtam, hogy jó, akkor én szeretnék egy pár nap gondolkodási időt kérni, hogy mégis nem ászok be olyanba, ami nem az én dolgom. De aztán elkezdtünk beszélgetni így a Katával a telefonban, és 4 perc után azt mondtam, hogy elvállalom. És utána a csütörtök, ez hétfőn volt, és csütörtökön volt munkatársi megbeszélésük, és akkor eredetileg addigra kellett volna választodnom, és akkor azt gondoltam, hogy szerda este, hogy én most nem megyek el lefeküdni, hanem felkészülök el az előadásra, hogy csütörtökön a munkatársin a kezükbe kapják az előadás jegyzetét. És tényleg leültem, és egy csomó minden jött fel. Nagyon-nagyon sok minden jött elő, ami gondoltam, hogy ezt muszáj elmondani nektek. Olyan sok, hogy nem is tudom, hogy fogom ezt befejezni. A Marci figyelmeztetett szeretettel az elején, hogy a kevesebb az több. Főleg miután végigolvasta a jegyzetet. Úgyhogy megpróbálom ezt redukálni majd valamilyen módon, illetve nagyon világossá tenni ennek a szerkezetét. Na, az első pont volt a mentségeim, ezen túl vagyok. Egy-két megszorítás, vagy egy-két ilyen határkijelölés a dologgal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy tehát az alapfelvétés, az alapcím, ugye van-e élet a Megdesz után, arra próbál utalni, hogy arra az egyébként nagyon általános jelenségre, hogy azzal, hogy az ember a Megdeszben egy kicsit jobban otthon érzi magát, és aztán esetleg kikerül belőle, mint szenyor, de már a Megdesz évei alatt is szembesül azzal a problémával, hogy nehezen tud beépülni egy gyülekezetbe. És hogyha van köztetek olyan, aki nem érti ezt a kérdést, felvetést, akkor az adjon hálát. És ez egy olyan jelenség, amit nem csak mi tapasztalunk magunkon, én azt gondolom, tehát nem csak a diákok és a szenyorok tapasztalják, hogy nehezebben élnek, tehát épülnek be egy gyülekezetbe, hanem amit az egyházak most már konstatáltak a Megdesszel kapcsolatban. Tehát több csatornán visszajön ez a jelzés, hogy megdeszesek nem igazán találják a helyüket a gyülekezetekben. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy felkiáltójel és kérdőjel egyben. Tehát egy olyan dolog, amivel nagyon gyorsan el kell foglalkozni, és a Megdesz foglalkozik is ezzel, és szerintem egy nagyon jó dolog, hogy a Megdesz ilyen, és most értem a vezetőséget, ilyen dolgokra rátapint és bontogatja ezt ki. De hogy értsétek, emögött ez a probléma van. De miért van ez? Én nem állítom, hogy ennek a teljes keresztmetszetét végül fogom tudni most elemezni. Ugyanis az, hogy valaki egy gyülekezetben nem tud bele, tehát nehezebben épül be, az nagyon sok rétegen zajlhat. Tehát az életének nagyon sok rétegén. És én kipécéztem kettőt, ami azt gondolom, hogy olyan két réteg, amiről érdemes elgondolkodni, már csak azért is, mert sok esetben nem biztos, hogy mi szembesülünk ezzel a két réteggel. Ez a két réteg, ez nagyjából az a az az örökség, amit a Megdesztől kapunk, és ami egyben automatikusan megnehezíti a gyülekezetbe való beépülésünket az én véleményem szerint. Illetve az a fajta jelenség, amit én tapasztalok nagyon sokfajta gyülekezetben magam körül, ami mögött egy sok társadalmi meg kor tünet is van. És két dolgot nem állítok. Egyrészt nem lesz ez a lista kimerítő. Másrészt pedig egyáltalán nem gondolom, hogy feltétlenül mindegyik pont azonos súlya esik alatban. Tehát fogadjátok ezt az egészet egy gondolatfelvetésnek, és csomó mindennek a megkapolgálásának, amit én fontosnak érzek, és aztán lehet erről beszélgetni tovább. Én nagyon szívesen állok ennek elégében, már csak azért is, mert engem ez nagyon izgat, ez az egész téma. Holnap a fórumon egyébként erre lesz lehetőségen erre reflektálni valamilyen szinten. Még egy dolog arról, az a kapcsolat, hogy miért, tehát engem ez miért izgat. Én csak, hogy értsétek, a mi életünkben eljött egy pont, amikor lezártunk egy nagyon hosszú agóniát, 8-10 éves agóniát, ami azzal kapcsolatos volt, hogy képtelenek voltunk beépülni egy gyülekezetbe, vagy képtelenek voltunk feldolgozni egy csomó feszültséget. És ennek nagyon sok olyan része volt, ami egyértelmű bűn volt a részünkről. Tehát amit nagyon másképp kellett volna csinálni, és kész. És eljött egy pont, amikor nagyon sok vívódás után Isten, szóval megértettük azt, hogy Isten azt mondja, hogy kapunk még egy lehetőséget, és váltottunk egy gyülekezetet. És a nulláról, tehát a szó szerint a nulláról elkezdhettük újraépíteni a gyülekezetbe való beépülésünknek a történetét. Tehát ez a hátsó soros, senki nem tudja rólad még azt se, hogy keresztény vagy-e. Tehát ez a fajta alapállás. És ezzel párhuzamosan nagyon sok mindent Isten is végzett bennünk, aminek a következtében mi nem vertük szét a következő gyülekezetet. De engem előtte is 8-10 éven keresztül, és azóta is iszonyatosan foglalkoztat ez a kérdés. Hogy tudom megkönnyíteni embereknek azt, hogy beépüljenek a gyülekezetben? Mik azok a jellemzői a gyülekezetnek, ami kifejezetten ellene hat annak, hogy emberek egészséges módon kapcsolódjanak egy közösséghez. Szóval ez még egy ilyen személyes háttere az egésznek, ezért vagyok én nagyon izgatott ezzel az előadással kapcsolatban. Gyorsan, mit nevezünk gyülekezetnek? Én nem fogok belemenni ennek most a teológiai mélységeibe, főleg azért, mert én igazából amiről beszélni akarok ma este, az a helyi gyülekezet. Tehát nem szeretnék most a nagy egyházhoz való viszonyunkról beszélni. Tehát nem annyira érdekel most engem ma este az, hogy ki hogy viszonyul a saját egyházának a állásfoglalásaihoz különböző politikai, meg aktuálpolitikai téren, meg mennyire ért egyet az egyház struktúrájában, meg ilyenek. Engem az izgat, hogy annak az egyháznak, ahol tartozik, a helyi gyülekezetéhez hogyan tud kapcsolódni. Van-e kapcsolódási pontja? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor miért nem? És ebben az értelemben én azt gondolom, hogy a helyi gyülekezetre igaz az a fajta kifejezés, hogy a hívők, tehát a hívők közössége, ami igaz az egész egyházra is, kortól is, időtől függetlenül, és egyben a feladatát is meghatározza. Én azt gondolom, hogy egyetértek egy-két rendszeres teológiai megfogalmazásra, ami azt mondja, hogy egy hármas feladata van a gyülekezetnek. Az elsődleges feladata az, hogy egy olyan találkozási pontot jelent a hívek számára, ahol egyszerűen azért jönnek össze, hogy Isten keressék. Tehát egy ilyen egybeesés, egy ilyen Isten keresésnek az egybeesése az emberek között. Tehát a gyülekezetnek mindenképpen Isten felé kell fordulnia. És ennek megvannak a gyakorlati megjelenései a dicsőítésben, a tanításban, a nagyon-nagyon sokfajta szolgálatban. A második funkciója a gyülekezetnek az, hogy tápláljuk egymást. Én azt gondolom, hogy a gyülekezetnek az élete nagyban arra kell, hogy szóljon, hogy a benne levő tagok ne potyogjanak ki a rostán, ne essenek le a periférián, ne kelljen ugyanazokban a körökben járniuk évtizedeken keresztül. Fejlődhessenek, növekedhessenek, és juthassanak egyre közelebb Istenhez egymáson keresztül, tehát egymás segítségén keresztül. És a harmadik funkciója mindenképpen ott van, ez pedig az, hogy a gyülekezetnek muszáj és dolga van a külvilággal. Muszáj kilépnie és kinyúlni a külvilág felé. Ez egy ilyen nagyon egyszerű séma, de én azt gondolom, hogy ebben a sémában nagyjából minden belepasszolható. A Biblia, amikor képeket használ a gyülekezetre, és itt én azt gondolom, hogy ezek a képek igazok a univerzális egyházra is, tehát a nagy egyházra, de ugyanúgy igazak a kis gyülekezetre. akkor olyan képeket használ, és most nem fogok felsorolni őket, nem ez a lényeg most a ma este, de olyan képeket használ, ami egyszerre, tehát ami hangsúlyozza egyrészt az Istenhez volt tartozást, például a test egy olyan kép, ami két különböző értelmezésben is megfordul a Pál levelekben. Az egyik értelmezésben a testnek a feje Krisztus, és a tagjai, azok a gyülekezet tagjai. Hangsúlyozandó az, hogy a gyülekezet igazából egy elválaszthatatlan módon kapcsolódik Istenhez, és hogyha ezt eltávolítjuk a Krisztust a képből, akkor egy torzó marad a legdrasztikusabb értelemben. A másik kép, amikor a testet használja, akkor pedig egymásnak a tagjaiként definiálja a gyülekezetet. Ahol is a tagok kiegészítik egymást, az életfunkcióik összeadulnak, és nagyon meghatározott szerepeket töltenek be, és hát ezen keresztül ugye virágozhat a gyülekezet. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami hangsúlyozza ezt a fajta összetartozást, ezt a fajta közösséget, ami feltételezi azt, hogy valahogy kötődnünk kell ez a gyülekezethez. Tehát az én fejemben, és most itt ezt engedjétek meg, ezt a munkahipotézist, nem egy olyan gyülekezet van, ahol az egyének összejönnek csak azért, mert egy helyen olcsóbb bérelni termet ahhoz, hogy Isten tiszteletet tartsunk. Tehát, hogy így egymás mellett párhuzamosan megélik a kereszténység Isten felé. Tehát én azt gondolom, hogy elválaszthatatlan része a közösség a gyülekezetből. Hogy ez a közösség milyen minőségű, illetve milyen közelségű, na ez egy nagy kérdés. És nyilván a kapcsolódásunkat az ezzel kapcsolatos elvárásaink erősen befolyásolják, vagy elképzeléseink erősen befolyásolják. Ennyit most a gyülekezetről. Tehát nagyjából ez az, amivel most nekünk dolgoznunk kell. A másik kérdés, ami hát azért merül fel egyrészt, mert most megdeszáborban vagyunk, és diákok problémájáról és szenyorok problémájáról beszélünk. A másik kérdés az, hogy mitől diákkör a diákkör. És én nagyon örültem ennek a SWOT elemzésnek ma délután, mert nem kell elmondanom róla semmit. Ugyanis itt volt a 7 alapérték, amit láttunk, és mindenkinek megdobbant a szíve, és ott harapta az egyik ujját meg a másikat, hogy milyen sorrendet állítson fel ezek között, és hogy lehet-e egyáltalán, és nem égbe kiáltó eretnegsége a világmissziót a 7. sorba sorolni. De szóval mindannyian tudjuk, hogy a diákkörnek teljesen elidegeníthetetlen küldetés az evangelizáció. Tehát olyan nincs értelme Megdeszről beszélni akkor, hogyha nem evangelizáció beszélünk. És én persze ezzel nem azt mondom, hogy nincs a Megdesznek hihetetlen hozadéka abban, ahogy mi megéljük a kereszténységeinket, és ahogy milyen baráti kapcsolataink lesznek, és amilyen beszélgetések mi hívőkkel folytatunk, és amilyen sok mindent tanulunk a Bibliáról a saját életünkre nézve. De ha az egész mögött nincs ott az evangelizáció, akkor eljátszottunk valamit, amiből mi profitáltunk, de a dolog nem ért el a célját. Tehát a diákkörnek van mindenképpen egy küldetése, misszióorientáltnak kellene lennie, és remélem, hogy az is, és azért itt hallottunk egy-két mellbevágó példát arra, hogy ez meg is valósul köztetek. Ugyanakkor a 7 alapértékből az is kiderült, hogy a Megdesznek vannak nagyon különleges elképzelése arról, hogy ezt hogy akarja megvalósítani. Hogyha az első pontra gondoltok, diákokat használ fel diákoknak, vagy diákokat elérésben, és ezt mind ilyen öntevékeny alulról szerveződő formában képzeli el, akkor mindenkinek dobban egy nagyot a szíve, és tudja, hogy ez mi minden értéket hozott be a saját életébe. Értéket akár azokon a szenvedéseken keresztül, amikor kiderült, hogy végigcsináltatok úgy egy fél évet, hogy mindenki kihajtotta magát, és igazából semmi foganatja nem volt, és kénytelenek voltatok leülni a fél év végén újra gondolni az egész diákkör stratégiáját, és leredukálni a programokat 2 heti egyre, és beiktatni közé még 2 imaórát. Tehát, hogy ennek az egésznek az agóniája, ami abból adódik, hogy diákok azok, akik diákoknak el akarják vinni a hírt, és ebben a Megdesz nem fog beleszólni, csak segíteni. Ez egy alapértéke, és ez az alapmódszer választása a Megdesznek. Tehát a Megdesznek vannak jellegzetességei, amiket mi nagyon gyönyörűen láttunk ebben a 7 alapértékben. És hogyha ezt a kettőt most valamilyen módon össze szeretném kapcsolni, tehát a Megdeszt, vagy a diákkört, a diákmissziót a gyülekezetekkel, akkor egy ilyen félmondata hadd intézzem ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy az idea az lenne, hogy a diákkör, és ezt nem én találtam ki, a diákkör az sokkal inkább az egyháznak a kinyújtott karja lenne az egyetemeken, mint sem a riválisa. És ezek azok a dolgok, amiket feltételezem, hogy tudunk. Tehát ezekkel nem akartam új dolgokat elmondani, hanem ezek azok az alapok, amiből kiindulunk. Ezt éljük tulajdonképpen, vagy ezt tanuljuk, ezt élvezzük. A nagy kérdés az, hogy hogy vajon mindez nem nehezíti meg alapvetően, nem nehezíti-e meg alapvetően azt, hogy beépüljünk egy gyülekezetbe. És az én állításom az, hogy de igen. Pontosan azok az értékek, amik egy diákkört diákköré tesznek, egy sikeres diákot sikeres diákköré tesznek, iszonyú nehézé teszik aztán a diákoknak és a szenyoroknak a beépülést. És én azt gondolom, hogy megoldani nem fogom tudni ezt a problémát, de szeretném felhívni a figyelmeteket egy csomó olyan dologra, ami jelen van ebben, és amit nem fogtok tudni kikerülni. Ezt garantálom. És a kérdés innentől kezdve már csak az, hogy lehet ezzel valami nagyon jót csinálni. Tehát hogy lehet ezt megérteni, elfogadni, és ezt mindazt a nehézséget, ami ebből jön, profittá forgatni. És itt azért láttunk olyan dolgokat már ezen a héten is, ahogy hátrányokból és kihívásokból egyetemen óriási előnyt fordítottak többen. Láttuk Pált, ahogy abból a kellemetlen helyzetből, hogy hozzám láncolva egy katonához, egy hihetetlen lehetőséget formált az, hogy őrségváltás van, és állandóan cserégetik mellette a katonát, és ez a katona kénytelen végignézni a WC-zéstől kezdve az evangelizációig mindent. Tehát, hogy azt látjuk, hogy azok a megszorító körülmények, amiktől szenvedünk, azok átfordulhatnak néha hihetetlen stratégiai lehetőségeként. Szóval az egész, amit most neki fog mindjárt fogni, egyébként megígérem, én azt szeretném, hogyha ezzel tisztában lennétek, szembenéznétek ezzel, és elkezdnétek gondolkodni, hogy ez hogy lehet kreatívan visszaforgatni, a hátrányból előnyt kovácsolni. Szóval miért nehéz egy diákkörösnek beépülni egy gyülekezetbe? Én azt gondolom, hogy a diákkörnek vannak olyan alapelemei, amik borzasztó nehézé teszik a gyülekezetbe a belépést, és még egy megjegyzést engedjetek meg, nagyon sokfajta gyülekezet létezik, nagyon eltérőek a kihívások és ezeknek a szintjei, és én most durván általánosítok, tehát nincs a fejembe egyetlen egy gyülekezet sem. Tehát nem arról van szó, hogy én a keresztény világ egyik sarkából nézek át a másik sarkába, és azokról beszélek, most csak nem értitek, mert nem mondom ki a nevüket, hanem arról van szó, hogy nagyon sok jelenség van, nagyon sok esetben majd mondok ilyen párokat, amiből az egyik bizonyos gyülekezetekre igaz inkább, a másik meg bizonyos más gyülekezetekre igaz inkább. Tehát ne azzal foglalkozzatok, most megfeleljetek beazonosítani egyrészt, hogy én milyen gyülekezetbe jöhettem, és hogy vajon mik voltak azok, ahol én nagyon nem értettem egyet dolgokkal, nem erről szól ez az előadás. Szóval egy. Én azt gondolom, hogy a diákkör, és mi ezt be is raktuk itt az alapértékek mögé 8-nak, bár nem tudtunk kihúzni egyet se, ez az, hogy kulturálisan releváns módon próbálja élni az életét. Én azt gondolom, hogy egy diákkör, és itt látunk erre gyönyörű példákat, ha nem tudja kulturálisan releváns módon elmondani az evangéliumot, és akkor gondoljuk végig a Vagyok könyvet, meg az egész kampányt, ez erről szól, megpróbáljuk úgy megfogalmazni az evangéliumot, hogy nehogy már a szóhasználatunk ijessze el az embereket. Tehát mi nagyon ki vagyunk erre hegyezve, nagyon ki vagyunk erre élezve. És amikor kikerünk az egyetemről, és esetleg hazamegyünk a saját gyülekezetünkbe, vagy esetleg ott maradunk egy másik városba, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy hova kéne járni, vagy esetleg már az egyetem alatt elkezdünk gondolkodni, hogy hova kéne járni úgy mellesleg, amit én egyébként bátorítanék mindenkit erre. De hogy akkor, tehát amikor elkezdünk valahova megpróbálni tartozni, akkor rájunk arra, hogy szembe találjunk magunkat gyülekezetekkel, akik erős szubkultúrával rendelkeznek. És ez a két dolog üti egymást. Értitek? Tehát mi most azon erőlködünk ezerrel, hogy megértessük veletek, hogy hagyjunk már föl az ilyen kifejezésekkel. Múlt héten beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy az Isten megigazítja az embert. És akkor belém nyilat ez a felismerés, hogy te jó világ, ha ezt egy nem hívő hallja, akkor azt gondolja, hogy Isten odalép, és így a nyakkendőjét így. Érted? Tehát ilyen szavakat használunk. Tehát mi verjük magunkat bele abba, meg titeket is próbálunk, most hadd azonosítsam magam itt a motiváló erővel. Szóval próbáljuk elérni azt, hogy gondolkodjunk kulturálisan releváns, és belépünk egy gyülekezetbe, ahol durva szubkulturális dolgokkal találjuk szembe magunkat. És most ebben nem mennék bele, mert szerintem mindenki érti, mire gondolok. És ezzel a szubkultúrát nem feltétlenül akarom kidobni egy-egyben, mint negatív dolgot, mert mindenkinek saját szubkultúrája is van, és minden gyülekezet ki fog alakítani magának saját szubkultúrát, és ez így van jól, és ezt el kell fogadni. Az más kérdés, hogy ezen néha érdemes változtatni, meg ezt újra gondolni, és például már csak azért is, mert a gyülekezet harmadik feladat az, hogy a világ felé kinyúljon, ezt a szubkultúrát néha nagyon-nagyon revidiálni kell, és vannak elemei, amit ki kell vágni a francba, de hogy alapvetően ez egy nagy feszültség lesz mindenkiben. Kettő. A Megdesz rá nevel mindenkit arra, hogy öntevékeny legyen. tehát az öntevékeny életforma, az gyülekezet, az ütközik a gyülekezetek nagyon sok esetben belső stábra épülő üzemeltetésével. Tehát ti elmentek egy gyülekezetbe, megpróbáltok beépülni, és szembe találjátok magatokat azzal, hogy vannak szolgálati területek, amire kinevezett emberek vannak, akik ilyen késő órán, ismeretlen helyen találkoznak és jókat beszélgetnek, de ti nem vagytok része a csapatnak, elég nehéz oda bekerülni, de közben igazából nem is biztos vagy benne, hogy be akarsz kerülni, be is rángatnának, de néha nem. Értitek? Tehát, hogy nem az a fajta öntevékenység van, hogy azt mondja a lelkész, hogy na, akkor mindenki gondolkodjon arról, hogy mit fog csinálni a következő héten a gyülekezetben, hanem arról van szó, hogy azt szeretném, hogyha valakinek van valami ötlete, jöjjön oda hozzám, és megbeszéljük, hogy lehet ebből valami. És megint durván általánosítottam, biztos olyan gyülekezetek, ahol ez sokkal lazábban megy, és nem is állítom, hogy ez jó lesz, mert mindjárt vissza fog térni, hogy ez feltétlen cél lenne, hogy öntevékeny legyen egy gyülekezet. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok veszélyt jelent magában, de ez egy tény. Öntevékenység itt az egyik alapérték, és a gyülekezet nem öntevékenységen alapul, és azon működik nagyon sok esetben. Ti nagyon sok esetben hozzászoktatok ahhoz, hogy alapigazságokról eldöntitek, hogy mit gondoltok. Eljöttök például az én műhelyemre, a Biblia tanulmányozás műhelyre, amit úgy tartok, hogy nem vagyok fölkészülve rendesen, mert én sem vagyok teológus, meg semmi, és akkor ott összedugjuk a fejünket, és eldöntjük, hogy milyen kronológia alapján megy a Biblia, ami egy elég arrogáns dolog, mellesleg, de erről szól az összes Biblia tanulmányozásunk, hogy leülünk, és végigbeszéljük, hogy szerintünk ez az igerész, ez hogy megy, és persze nagyon hülyek próbálunk lenni, meg járatjuk az agyunkat, meg olvasunk utána, meg ütköztetjük az élményünket, de viszonylag gyorsan rá fogsz jönni akkor, amikor egy gyülekezetbe bekerülsz, hogy egy gyülekezetben viszont alkalmazkodnia kell például egy hitvalláshoz, vagy egy állásfoglaláshoz. Minden gyülekezetnek megvan a saját szent tehene, én a Golgota gyülekezetből jövök. Azt hiszem, most ezt felveszitek, hogyha nem akarom elmondani, hogy voltánk mi a szent tehene, de majd utána elmondom bárkinek, amikért érdekel. Nem biztos, hogy egyet értesz. Nem biztos, hogy azokat a hangsúlyokat raktát ki, amiket az a gyülekezet képvisel. De nem is biztos, hogy ezért tartozol oda, mert feltétlenül ezek a hangsúlyok, amik a számodra a leglényegesebb kapcsolódási pontok. Értitek? És sok esetben el kell dönteni azt, hogy most ez zavar annyira, hogy továbbállok, vagy ez egy valamilyen szinten másodlagos dolog. De szembe kell ezzel nézni. Itt hozzászokik mindenki arra, ahhoz, hogy bátorítjuk, hogy gyerünk, döntsd el, hogy szerinted mi a helyzet. Hozzászoktatok ahhoz a diákkörben, hogy a saját küzdelmeiteken keresztül választátok meg a formát. Tehát ti nagyon sokféle diákkör vagytok, nagyon sokféle gyülekezeti háttérből, egy diákkörön belül is nagyon sokféle gyülekezeti háttérből jöttök, vannak céljaitok az egyetemen, nagyon sokféle egyetemen vagytok, tehát lesz egy bölcsész típusú diákkör, aki sokkal kevésbé mérnöki megoldásokat keres majd a dolgaira, lesz egy BME-s típusú diákkör, aki valószínű nem szabad festészeten keresztül akarja elmagyarázni az evangéliumot a diákoknak, bár egyébként ez nem egy rossz ötlet. Tehát lesznek küzdelmeitek, amikor megpróbáljátok megkeresni azt a formát, amiben ti is jól érzétek magatokat, és azt gondoljátok, hogy ez jó lesz a másiknak. És amikor csatlakoztok egy gyülekezethez, a legrosszabb dolog, ami elkezdődhet, az az, hogy az ember neki megy a formáknak abban a gyülekezetben. Mert mi a megdezben nem így szoktuk. Ha ezt elmondod egy lelkésznek, látni fogod a reakciót. Nagyon sok lelkész már föl van készülve erre a mondatra, amikor tudja, hogy te megdezeztél. Mert mi a megdezben nem így volt, és még akkor is, hogyha neked mellesleg igazad van, ő teljesen másképp fogja ezt lekommunikálni. És a te beépülésedet ez akadályozni fogja, és hogyha nem ilyen kimondott módon, hogy te feltétlenül neki akarsz menni, téged frusztrálni fog, megígérem. Tehát nagyon sok olyan forma lesz, amihez neked alkalmazkodnod kell. Előnyben vannak azok az emberek, akik például a katolikus háttérben jönnek, akik úgy nevelkedtek, hogy az ő feladatuk a formában megtalálni a hihetetlen értéket. Nekik ez kevésbé lesz kihívás például. De egy szabad gyülekezetből érkezett, szabad keresztény gyülekezetből érkezett ember, akit a megdezben ebben csak elmélyült, ebben a fajta gyakorlatában, ő csatlani fog még a saját gyülekezetével is. Hozzátoktatok ahhoz, hogy a saját ízlésetek szerint rendezzétek be az Isten tiszteletet. Én ahány megdesz táboros lezáró alkalmon voltam, annyiféle liturgiát éltem végig, ami nagyon szórakoztató volt, és felemelő, és nem tudom, még volt görög ortodox liturgia is egyszer, amit csináltunk, nagyon régen. És nagyon élveztük, és voltak benne elemek, amiket meg lehetett élni. Nyilván nem volt az a fenyegető veszély, hogy minden vasárnap ezt kell csinálnom. Ebből következően borzasztóan élveztem. De de amikor te bekerülsz egy gyülekezetbe, akkor bizony nem lesz lehetőséged rá, hogy például te, aki meg vagy róla győződve, hogy a dicsőítést, azt a prédikáció utána kéne rakni, mert milyen fontos lenne reagálni Istennek énekben, holott ez a gyülekezet évszázadok óta az Isten tisztelet elején énekel, és soha többet utána. Nem lesz lehetőséged belenyúlni az Isten tiszteletbe, de egy csomó frusztrációd lesz ebből, és hogyha nem figyelsz oda, azt fogod gondolni egy idő múlva, hogy az alapvető bajod az, hogy a gyülekezeti Isten tisztelet sorrendje nem egészen az, amit teológiailag a legindokoltabb lenne. Tehát hozzászoktatok ahhoz, hogy saját ízlésetek szerint rendezzétek be. Saját ízlésetek szerint rendezzétek be a dicsőítést. Hazamentek, és szembe fogtok kerülni. Ellen. Tehát, de még olyan szinten is értitek, hogy most akkor Hillsong, vagy Hillsong United. És ez két teljesen külön világ. És akkor nem beszéltünk az orgona kontra klasszikus gitár, vagy akusztikus gitár dolgról. Sok minden, pontosan azért, mert nagyon vegyes társágban vagytok, és ugye megint alapérték felekezeti közösség, felek között közöttiség. Senki nem húzta le a listájáról érdekes módon. Mert az egyik nagy élményünk az, hogy megtanulhatunk úgy együtt lenni és együtt dolgozni. Nem feltétlenül kell most megtárgyalnunk Kávin összes véleményét a predestinációról. Attól még marad elég olyan történet, amivel mi tökéletesen egyet tudunk lenni, és az evangéliumot tudjuk előre vinni. Tehát sok minden ezen keresztül relativizálódott a számotokra. Eljöttök egy megtesztából, és rájöttök arra, hogy lehet ezt másképp is csinálni. És visszamentek egy gyülekezetbe, és a néni azt fogja mondani, hogy miért nem a Károli Bibliát használjuk, ha egyszer jó volt Pál apostolnak, nekünk miért nem jó. És ilyen típusú érvelésekkel fogtok szembe találkozni, hogy visszamentek, és olyan dolgokra, amire tudod, hogy totálisan ilyen lényegtelen részletkérdés, gyülekezetek le fogják tenni a voksukat, de komoly láncot, tehát így komoly vitákra fognak menni, azért, hogy bizonyos dolgokat, amik te láttál 15 másik gyülekezetről, ez egyáltalán nem volt jelen. És világos volt a számodra, hogy egy dicsőítés nem azért működött, mert bizonyos akkordsorokat játszunk. Ez frusztrációhoz fog vezetni, mert te egy felvilágosult hívő vagy. Egy világjárt, világlátott ember, aki utána visszamegy a falujába. És most ezzel nem lesajnáltam a gyülekezetet, pusztán csak ez a felállás. Ez a felállás. Sokan közületek hozzászoktak ahhoz, hogy vezettek. És ez egy nagyon komoly elvárás, hogy vállaljátok fel a vezetést a diákkörön belül. Ugye a MEGDESZ nekiállt vezetőképzőt csinálni, ami pontosan azért van, mert fontos a MEGDESZ-en belül az, hogy legyenek emberek, akik fölvállalják a vezetésnek a felelősségét, akiknek mi megpróbálunk extra erőforrásokat biztosítani, mert tudjuk, hogy ez egy lényeges dolog. Ezek az emberek bekerülnek a gyülekezetbe, ahol hírüket sem hallották. És emiatt ők valószínűleg egy jó ideig nem fognak vezető pozícióba kerülni. Márpedig biztos mindenki tudja azt, hogy a vezető az vezető marad. Tehát olyan nincsen érted, hogy na mindegy. Tehát ez egy olyan dolog, ha te vezető vagy, akkor vezető vagy és kész. És egy gyülekezetben nem biztos, hogy ennek teret fogsz kapni. És egyáltalán biztos, hogy neked dolgod is egyébként ott vezetni, tehát ezt is ezért hozzá szeretném fűzni. Mindenesetre ez fog hozni egy csomó frusztrációt arra nézve, hogy te hozzászoktál ahhoz, hogy azok, amiket te helyesnek tartasz, azt át tudod vinni valamilyen módon. És követtek is téged. És ezt összehangolni valahogy egy gyülekezetnek a belső életével, ez egy frusztrációhoz vezetni. Esetleg végzősként és szeniorként hozzászoktátok ahhoz, hogy ti vagytok a rangidősök. Tehát a diákkörben az ötödéves dörzsölt, nem tudom, végzősök, akik elmondhatják azt, hogy tehát amikor te még másodikos gimnazista voltál, akkor mi csináltunk egy olyan evangelizációt. Tehát hozzászoktatok, hogy legalább hallgatnak a szavadra. Tehát nem is biztos, hogy te vezetője vagy a diáknak, de legalább hallgatnak a szavadra. Bekerülsz egy gyülekezetbe, és te a fiatal felnőttek kategóriába fogsz bekerülni, amire vagy van külön csoport a gyülekezetbe, vagy nincs. És lehet, hogy aztán betagozódhatsz a férfi órába, vagy a női órába, vagy nem tudom milyen formációk léteznek, de ott majdnem biztos, hogy nem te leszel a rangidős. És ez hoz magával frusztrációkat. Ez egyszerűen hoz magával frusztrációkat.